A mi segítségünk, Isten tiszteletünkre, keresztelőre az áldás jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Fennállva az 591. dicséretet énekeljük. Az első verset. Isten hozott benneteket az Úr házába. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak, és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következő verseiben így hangzik ez. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket. Megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És még egy igeverset olvasok a mai vasárnapra rendelt 13. Zsoltárból, annak a 6. versét, mert én hűségedbe bízom, szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. A 13. Zsoltárnak ez a felirata, hogy bizakodás Isten szeretetében. Dávidnak a Zsoltára, amit bár panaszkodással kezd, mert nem érti, hogy az Isten miért cselekszik így vele, meddig kell még elviselnie az ellenség sanyargatását, majd megérkezik a végéhez, a 6. vershez, amiben előre megköszöni Isten segítségét, mert jól tudja, és ez az ő hívő életének a tapasztalata is, hogy az Isten nem hagyja őt el. Isten választotta ő, Isten szeretetje. Ebben a reménységben kereszteljük meg a kis Zétényt is. Hálát adunk az ő életéért, az Isten megőrző kegyelméért, és a család életében ez természetes, hogy itt állnak, hogy Isten elé hoztátok az ő kis életét, hiszen jól tudjátok azt, hogy az Isten kezéből kaptátok. Egy fiatal emberrel beszélgettem a héten, ő szólított meg a boltban, megkérdezve, hogy megismerem-e. Igen, aztán sikerült beazonosítani, jobban megnézve, hogy sok-sok évvel ezelőtt kis ittanosom volt az egyik iskolába, és elkezdtünk beszélgetni, kérdeztem, hogy hol tart az élete, van-e felesége, vannak-e gyermekei, és úgy megdöbbentett a válasz, mert az volt a válasz, hogy hát nincs. Nincs értelme gyereket vállalni ezen a világon. De jó, hogy számotokra ez nem volt kérdés, hogy van értelme gyermeket vállalni, mert a mi Istenünk hűségében bízunk, abban a hűséges szeretetben, amivel az Isten az ő egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta a mi bűneinkért, életünkért, és ahogyan megmossa a víz a test szennyét, úgy törli el Jézus Krisztus vére a mi bűneinket, hogy majd mint fedhetetlen gyermekei állhassunk előtte. Mi nem a láthatókra kell, hogy nézzünk, nem arra, hogy mi lett drágább az elmúlt napokban, vagy hogy lesz még, vagy mennyibe kerül egy gyermeket felnevelni, hanem a mi hatalmas Urunkra nézünk, aki győztes Úr. Van értelme tervezni, mert az Isten készíti el számunkra a jövőt is, és kívánjuk, hogy gyakran élje meg a kis családotok, hogy az ige igaz, és gyakoroljátok is, hogy szívből újjongok, hogy megsegítesz. Éneklek az Úrnak, mert jót tett velem. A jó, a legjobb, ami mindig az Isten kezéből jön. A legjobb az örök élet, az új élet, az ő kegyelmes szeretete és a bűneink bocsánata. Jézus Krisztus élete Szent Lelke által ott lehet bennünk, és vele együtt ez a jó, mindent jelent, hiszen ott van az ígéret, hogy mi módon ne ajándékozna ő vele együtt mindent minékünk. Mindent, amire szükségünk van, és ezért imádkozhatunk is, hogy a kis zétény életében is így lehessen. Amen. Valljuk meg most hitünket együtt a gyülekezettel, elmondva fennhangon az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyánkban, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztjén Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, bűneink bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe a keresztjén Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmációja alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet színe előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. És most imádságunkban is kérjük ezt az Úristentől. Mennyei édesatyánk, áldunk és magasztalunk téged az életért, kis zéténynek is az életéért, hogy örök időknek előtte őt kigondoltad és engedted egészséggel megszülessen, és köszönjük, hogy a te terved jó az élete hátralévő részére is. Köszönjük, Urunk, hogy van a keresztség, ami kiábrázolja a te megelőlegzett szeretetedet, bűneink bocsánatát, a megváltást, a tökéletes üdvösséget, amit te szereztél számunkra. Köszönjük, Urunk, hogy ebben akarod részeltetni a gyermeket is. Kérjük, hogy segítsd meg a szülőket, hogy tudják úgy nevelni, hogy a nevedre dicsőség, gyülekezetre épülés, és minden ember számára áldás legyen az élete. Légy mindannyiunkkal, és hallgasd meg a mi imádságainkat, nem csak most, hanem mindenkor, amikor imára kulcsoljuk a kezünket az ő kis életéért. Amen. Bocsánat.
Téged, az Atyának, a Fiúnak, a Szentléleknek nevében. Amen.
A kegyelmes Isten pedig cselekedje meg, hogy ez a kisgyermek növekedjék testben, lélekben, hitben, szeretetben, Isten és emberek előtt való kedvességben. Ti pedig, szeretteim, erősödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Énekeljük a 86. Zsoltár 6. versét. Jó, bocsánat. bocsánat, nem tudtam. Az 591-kel folytatjuk, a második, harmadik versét énekeljük.
Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten szent igéjét, amely a Bibliaolvasó kalauz szerinti mai újszövetségi igeszakasz, a Jelenések könyvének 12. részét.
Ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Egy napba öltözött asszony, és lába alatt a hold, a fején pedig 12 csillagból álló korona. Várandós volt, és vajudásában és szülési fájdalmában kiáltozott. Egy másik jel is feltűnt az égen, íme egy nagy vörös sárkány, akinek 7 feje és 10 szarva volt, és a fejein 7 korona, és a farka lesöpörte az ég csillagainak harmad részét, és a földre vetette azokat, és odaállt a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, megegye a gyerekét. És fiúgyermeket szült, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet, és a gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához. Az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentől előkészített helye volt, hogy ott táplálják 1260 napig. Ezután háború támadt a mennyben. Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is hadakozott, és az ő angyalai is. De nem tudtak győzni, és többé nem volt helyük a mennyben, hanem levettetett a nagy sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak neveznek, aki az egész föld kerekségét elhiteti, levettetett a földre, és vele együtt angyalai is levettettek. És nagy hangot hallottam a mennyben, amely ezt mondta: most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa, és Krisztusának hatalma. Mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. De legyőzték őt a bárány vérével, és bizonyságtételük beszédével, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Azért vigadjatok egek, és akik abban lakoztok. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállott az ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van. Amikor azért látta a sárkány, hogy levettetett a földre, üldözni kezdte az asszonyt, aki a fiúgyermeket szülte. De adatott az asszonynak 2 nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig és az időnek feléig. A kígyó pedig folyónyi vizet lövelt a szájából az asszony után, hogy elsodortassa az árral. De a föld a segítségére sietett az asszonynak, és megnyitotta a száját, és elnyelte a folyóvizet, amelyet a sárkány a szájából kibocsájtott. Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadakozzék a többi utódjával, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonyságtétele. És a tenger homokpartjára állt. Gyertek testvérek, imádkozz! Hálát adunk neked, ég és föld ura, mennyei atyánk, hogy elküldted a szent fiadat, aki az asszonytól született, aki a kígyó fejére taposott ott a Golgotai kereszten, kicsiként, alázatosként, bárányként. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy győztél, és akik benned hisznek, győznek. Attól, hogy mindannyian benned higgyünk, és általad győzzünk, és minél többen benned higgyenek, és általad győzzenek. Bocsáss meg, hogy sokszor a pusztában, ahol bár táplálsz bennünket és éltetsz bennünket, elcsüggedünk, mert ott meleg van, ott üldöz a sátán, ott vannak a bűneink, de te mégis ott vagy, és segítségünkre sietsz. Hálát adunk neked ezért a csodáért, a te lelkedért, a bizonyságtétel lelkéért, és hálát adunk neked azért, hogy aki segítségül hív téged a nyomorúság idején, azt te megszabadítod. Ezért hadd dicsőítsünk téged, mert te könyörülő és irgalmas Úr vagy, és elhoztad a mi üdvösségünket. Ahogy a zsidókhoz írt levélbe hallhatjuk, ott az van megírva, hogy ma van az üdvösség napja. Add, Uram, hogy akik még nem fogadták el a te üdvösségedet, azok ma elfogadhassák, hogy egyek lehessünk veled. Így áld meg bennünket most is, hogy emlékezzünk rád, az úrvacsorában is, az igében is, a bizonyságtételben is. Kérünk így áld meg az ige hirdetőjét, bennünket, a hallgatókat, hogy alázatos, nyitott szívvel hallhassuk meg a te igédet, és meg is cselekedhessük. Amen.
Amen. A mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét a Jelenések könyvének 12. részéből, a 10. vers 2. feléből és a 11. versből hirdetem nektek. Most jött el a mi Istenünk üdvössége és ereje, és az ő országa és Krisztusának hatalma, mert levettetett a mi testvéreink vádlója, aki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. De legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük beszédével, mert nem kímélték életüket, mint halálig. Ámen. Isten igéjére készülve a 86. Zsoltár 6. versét énekeljük. Istennek az a szent igéje, melynek alapján az ő szent lelkét segítségül kérve az ő üzenetét szeretném hirdetni közöttetek, írva található a felolvasott helyen, a Jelenések könyvének 12. részében, ezt az ige szakaszt nem olvasom fel még egyszer, és ennek mint egy összefoglalásaképpen Mózes első könyvének 3. részéből a 14. és 15. verset olvasom. Ellenségeskedés szerzek közötted és az asszony között, mondja Isten a kígyónak, a te magod között és az ő magva között, ő a fejedre tapos, te pedig a sarkát mardosod. Ámen. A gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, évszázadokon keresztül használták férfiak és nők egymás közötti kapcsolatukban a virágnyelvet. Nem mondták ki szavakban érzéseiket, gondolataikat, legalábbis egy ideig nem, hanem a férfi virágot vitt a nőnek, és a virág beszélt helyette. A fehér rózsa tiszteletet, tiszta szeretetet, távolságtartást és ártatlanságot, tisztaságot jelentett. A vörös rózsa szenvedélyt és lángoló szerelmet. A rózsaszínű a tökéletes boldogságot, a sárga a féltékenységet, hűtlenséget vagy irigységet, a tövis nélküli rózsa pedig szerelmet első látásra, és így tovább. Minden virágnak és minden színnek megvolt a maga jelentése, és aki ismerte ezt a virágnyelvet, az tisztában volt az üzenettel. Valami ehhez hasonlót látunk a Bibliában is, ugyanis a Jelenések könyve egy különleges műfajhoz tartozik, az apokaliptikához. Az apokaliptika pedig tele van képekkel és jelképekkel, De ahhoz, hogy megértsük az üzenetét, tisztában kell lennünk az egyes képek jelentésével, úgy, ahogy a virágnyelvben a virágoknak és a színeknek a jelentésével kellett tisztában lenni, ugyanígy az apokaliptikában szintén tisztában kell lennünk a képeknek, jelképeknek a jelentésével, hogy megérthessük üzenetüket. Vannak a jelenések könyvében szó szerint értelmezhető részek, és vannak benne átvitt értelmű szakaszok, szimbólumok, és az az ige, amelyet most felolvastunk, a mai ige, világosan rámutat a felolvasott rész magyarázatának a kulcsára, ugyanis így kezdődik, ekkor nagy jel tűnt fel az égen. Jel tűnt fel az égen, tehát jelekkel, jelképekkel, szimbólumokkal van dolgunk. Nem igazi napba öltözött asszony volt ott, és nem igazi sárkány, hanem ezek mögött meg kell értenünk, hogy ki rejtőzik. Miről szól a jelenések könyvének 12. része? Először erről szeretnék néhány mondatot mondani. Aztán utána pedig kérdéseket kell feltennünk. Ilyen kérdéseket, hogy ki a napba öltözött asszony, ki a vörös sárkány, kik a csillagok, ki a megszületett gyermek, mit jelent a sárkány szándéka, hogy megegye, felfalja a gyermeket, mit jelent a gyermek elragadtatása, mit jelent az asszony pusztába menekülése, mi az a bizonyos mennyei háború, amelyről olvashattunk, mit jelent a sárkány levettetése, mit jelent az, hogy a sárkány üldözi az asszonyt, csupa izgalmas kérdés, mely válaszra vár. És természetesen ezeken kívül még több kérdés is föl lehetne tenni, de nem akarom délig vagy éjfélig meghosszabbítani a tanítást, mint ahogyan Pál apostol meghosszabbította, és egy hallgatója kiesett az ablakból. Tehát miről szól a jelenések könyvének 12. része? Mai igénk jelképekben beszél az üdvtörténetről, sőt, a világtörténelemről, a múltról, a jelenről és a jövőről. Minden lényeges, minden igazán lényeges esemény és történés megtalálható benne. Tehát az egész üdvtörténetet néhány mondatban felvázolja, de ez az üdvtörténet magával viszi ennek a világnak a történetét is. Persze nem csak ez a 12. rész, hanem a további fejezetek is, a folytatást is figyelembe kellene venni, de most csak a 12. részt vizsgáljuk meg. Tehát a jelenések könyvének 12. fejezete jelképekben elbeszélt üdvtörténet, sőt világtörténelem. És akkor másodjára nézzük meg ezeket a kérdéseket, amelyek válaszra várnak. Először is, ki a napba öltözött asszony? A katolikus egyház szerint ez Mária, aki Jézust szülte. Szokták is így ábrázolni középkori és későbbi festményeken, öltözéke a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból álló diadém korona, és azt mondják, hogy ő az ég királynője. Ez ennek az igének a legteljesebb félreértése. Az ég királynőjéről különben is Jeremiás beszél, mint bálványistennőről, akinek tisztelete kiváltotta Isten haragját és ítéletét az Egyiptomba menekült maradék zsidóság ellen. Tehát ők az ég királynőjét tisztelték, egy bálványistennőt, és ezért kellett ott pusztulniuk Egyiptomban. Tehát itt nem Máriáról van szó. A napba öltözött asszony Izraelnek a jelképe, mely népből a Messiás test szerint származott, és amely József álmára vezethető vissza. Íme megint álmot álmodtam. A nap, a hold és 11 csillag meghajolt én előttem, mondta el József az álmát. És akkor az atya megdorgálta, milyen álom ez, amelyet álmodtál. Vajon elmenjünk én is, anyád és testvéreid, hogy földig hajoljunk előtted? Vagyis a nap, a hold és a csillagok Jákob, vagyis Izrael családját jelentette. És ezért Izraelnek a jelképe. Tehát a napba öltözött asszony Izrael népe, amelyből test szerint a Messiás származott. A második kérdés, hogy ki a vörös sárkány? Erre a kérdésre maga a Biblia válaszol egyértelmű válaszsal. A nagy sárkány az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak neveznek, aki az egész földkerekséget megtéveszti. Az egész földkerekséget megtévesztette, kezdve Ádámmal és Évával, folytatva az egész világ történelemmel, most éppen Ukrajna, Oroszország és Európa van soron. Azt olvassuk az igében, hogy a sárkánynak 7 feje és 10 szarva volt. Ez nem más, mint a dánieli 4 birodalomnak az összege. Dániel álmában látott egy oroszlánt, egy medvét, egy párducot és egy rettenetes, iszonyú vadállatot. Az oroszlánnak volt egy feje, a medvének szintén egy, a párducnak 4, és a negyedik rettenetes és iszonyú vadállatnak pedig szintén egy feje, de 10 szarva. Hogyha ezeket összeadjuk, 1, meg 1, meg 4, meg 1, az 7, és 10 szarv ezen kívül. A 4 vadállatról pedig tudhatjuk, hogy az a 4 világbirodalom, hiszen ezt elmondta Dániel, Babilónia, a Méd-Perzsa birodalom, Nagy Sándor hellénista birodalma és a Római birodalom. A sárkány tehát egyúttal birodalom képében is jelentkezik, és ez a birodalom a 4 dánieli birodalomnak az összege. A következő kérdés, hogy kik a csillagok? A Szentírás több helyen is csillagoknak nevezi az angyalokat, akiket most a mai ige szerint, akiknek az egyharmadát a mai ige szerint magával sodorta a sárkány farka. Tehát ezek nem mások, mint a bukott angyalok. Ki a megszületett gyermek, aki vasvesszővel legeltet minden nemzetet? Természetesen Jézus Krisztus, a Messiás, a megváltó. A Jelenések könyvének 19. részében a 15. vers is szól az Isten igéjéről, aki vasvesszővel fogja legeltetni a pogányokat. Tehát a megszületett gyermek, aki vasvesszővel terelgeti, legelteti a népeket, nem más, mint maga az Úr Jézus Krisztus, a Messiás. A következő kérdés, hogy mit jelent a sárkány szándéka, hogy megegye, felfalja ezt a gyermeket? Odaállt a sárkány a szülőasszony elé, hogy amikor szül, megegye a gyermekét. Emlékezzünk arra, hogy Jézust már csecsemő korában is a pusztulás fenyegette, a hatalomfértő vérszomjas Heródes részéről. De egész életében olyan sokszor próbálták meg őt megfogni a farizeusok, az írástudók, a népnek a vénei, a főpapok. Olyan sokszor megpróbálták volna őt eltenni lábalól, vagy maga a nép is időnként le akarta taszítani egy-egy hegy tetejéről, és ő neki át kellett mennie közöttük. Olyan sokszor volt a pusztulásnak a szélén, de el kellett végezni a küldetését, és a sárkánynak ez a szándéka a legnyilvánvalóbb módon a kereszten látható. Amikor az Úr Jézus Krisztust felfeszítették a keresztre, és ott iszonyú kínok között, fizikai és lelki szenvedések között halt meg. Mit jelent a gyermek elragadtatása? A gyermek elragadtatott Istenhez és az ő trónjához. Ez a kép nem teljesen világos, de valószínűleg Jézus mennybe menetelét jelzi, miután elvégezte e földi küldetését, a kijelentést és a megváltást. A következő kérdésünk az, hogy mit jelent az asszony pusztába menekülése. Miután a sárkány nem tudta a gyermeket felfalni, az asszony ellen fordult. Nem véletlen 2000 esztendő antiszemitizmusa és pogromjai. Izrael, aki testileg a messiást szülte, a sátán célkeresztjébe került, és azóta is elpusztítására törekszik, kezdve még korábban a fáraótól, aztán Hámánon keresztül, Hitlerig, és még tovább. De Isten az ő ószövetségi választott népét is őrzi. Ha kell, akkor a puszta védelmében. Aztán mi is az a bizonyos mennyei háború, amiről olvasunk? A sátánnak, mint bukott ugyan, de mégis angyalnak, bejárása volt a mennybe, legalábbis egy ideig. Legfőbb tevékenysége ott az Isten népének a vádolása volt. Gondoljunk Jóbra, akit vádolt a sátán, vagy Zakariás könyvében Jósua főpapra, aki ott állt az Úr angyala előtt piszkos ruhában, és a sátán vádolta őt. A történelem egy pontján viszont így írja az ige, háború tört ki Mihály főangyal, az ő angyalai, valamint a sátán és serege között. Egyébként csak zárójelben jegyzem meg, hogy Mihály Izrael népének a képviselője és védelmezője, őrangyala. A mennyei seregek győzelme nyomán a sátán, a sárkány kirekesztetett a mennyből. De azért erre egy kicsit még inkább ki kellene térni, hogy mit is jelent a sárkánynak a levettetése. Mert olvasunk itt az igében Mihályról, az angyalairól, a sátánról és seregéről, de az igazi, végleges győzelmet végül is nem Mihály, Mikáél arkangyal vívta ki, hanem az Úr Jézus Krisztus, aki győzelmes kereszt halálára így utalt előre, láttam a sátánt villámként leesni az égből. És egy másik helyen, most történik-e világ megítélése, most vettetik ki-e világ fejedelme. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus a kereszten ugyan látszólag vereséget szenvedett, mert meghalt. De harmadnapra kiderült, hogy ez volt a legcsodálatosabb, a legnagyobb győzelem. Győzelem a bűn és a sátán fölött. Győzelem, melynek mi is részesei lehetünk. Győzelem, hogyha Jézus Krisztusnak a golgotai kereszten kiontott vére megtisztíthatott bennünket a mi bűneinktől. Azóta A sátán a mennyben Isten színe előtt már nem tudja vádolni Jézus megváltottjait, Isten gyermekeit. De annál nagyobb haranggal dühöng a földön. Jaj a földnek és a tengernek, mert leszállt az ördög hozzátok nagy haraggal, mint aki tudja, hogy kevés ideje van, olvastuk az igében. Ezt a dühöngést tapasztalhatjuk a 20. század két világháborújában, vagy akár a mostani világhelyzetben. Naív és tudatlan az, aki a történések mögött nem látja meg a sátán tombolását. Az utolsó kérdésről tulajdonképpen már esett szó, hogy mit jelent az, hogy a sárkány üldözi az asszonyt. De az ige szerint az előbbi értelmezést ki kell tágítani. Mert a sátán üldözi Isten népét, az egyházat, Isten új szövetségi népét is. A sárkány elment, hogy hadakozzék az asszony többi utódjával, akik megőrzik az Isten parancsolatait, és akiknél megvan Jézus bizonságtétele. Tehát itt már az új szövetségi egyházról van szó, a gyülekezetről van szó, amelyet szintén üldöz a sátán. Hol ilyen módszerrel, hol olyan módszerrel, hol elrettentéssel akar bennünket elnémítani, hol elhúzza a mézes madzagot, és megpróbálja azt, hogy ráharapjunk erre a mézes madzagra. Van, amikor úgy próbálja tönkretenni az egyházat, hogy üldözést támaszt. Hogyha megnézzük az iszlám világot, megnézzük a földkerekség nagyobbik részét, bizony a legtöbb helyen fizikailag is üldözik a keresztényeket. De nehogy azt higgyük, hogy Nyugat-Európában nincs keresztény üldözés, csak más módszerekkel üldözik a keresztényeket. Megpróbálják elhallgattatni őket, és adjunk hálát Istennek, hogy itt Magyarországon erre még nem került sor. De van olyan is, amikor a sárkány, a sátán úgy próbálja meg az Isten népét ellehetetleníteni, hogy, bocsánat, hogy ezt mondom, hogy teletömi pénzzel. És ez is egy jó módszer arra, hogy Istentől elforduljunk, és az e földi dolgokat keressük. Végül egy utolsó kérdést is hadd tegyek fel. Ebben a világméretű lelki harcban, kedves testvérem, te melyik oldalon állsz? Jézus Krisztus a te személyes megváltód és urad, akinek parancsai hadiparancsok a te számodra? Vagy csak rokon szenvezel vele, és inkább a saját vágyaidat, a saját terveidet próbálod megkövetni? A bűnbocsánatot, az örök életet egyedül Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában keresed, vagy pedig túlzottan is el vagy foglalva e világ dolgaival, örömeivel és bánataival. Gyakran úgy tűnik ez a földi élet, hogy nem is olyan vészes. Hiszen éljük a mindennapi életünket, tesszük a dolgunkat. Igen, gondolunk Istenre, bizakodunk benne, várjuk az ő gondviselő kegyelmét, és elfelejtkezünk arról, hogy egy világméretű háború zajlik. Nem csak itt a szomszédban, Ukrajna és Oroszország, vagy hát gazdaságilag azt lehet mondani, hogy Európa és Oroszország között, hanem egy olyan lelki háború, amiben A sárkány, a sátán, mert már tudja, hogy kevés ideje van, mindent elkövet, hogy minél kevesebben térjenek meg, és mindent elkövet, hogy Isten népe pedig lehetőleg az e földi dolgokkal foglalkozzon, és ne az Isten dolgaival. Egy világméretű harc kellős közepén vagyunk. És vajon, kedves testvérem, te melyik oldalon állsz? Jézus Krisztus a fővezér, akinek a napi parancsai a legfontosabbak a számodra? Vagy pedig, hát igen, tudjuk, hogy Jézus meghalt értünk, tudjuk, hogy van Istennek akarata, na de nekem is van akaratom. És imádságaink nagyon sokszor arról szólnak, hogy a mi akaratunkra tegyen Isten pecsétet. Uram Istenem, én ezt így gondolom, ugye te is így gondolod. Segíts meg ebben, hogy ez így történjen. És nem úgy gondoljuk, hogy mutasd meg, Urunk, hogy mi a te akaratod, és mi arra akarunk a magunk részéről pecsétet tenni. Melyik oldalon állsz? Jézus Krisztus vár téged is az ő győzelmes seregébe. Amen. Az igére feleletképpen a 831. dicséretünk első versét énekeljük. Urunk Istenünk, magasztalunk téged, hogy egyszülött fiatban elvégezted ezt a félelmetes háborút, meggyőzted, legyőzted a világot, és legyőzted a sátánt. De tudjuk, Urunk, hogy a sátán még utóvét harcokat folytat, és ezek is igencsak kemények. Kérünk, Urunk, hogy értsük meg, minden napjainkban is, hogy ne foglalkoztasson annyira bennünket a mindennapok történései, az örömök és a bánatok, hogy ne tekintsünk fel rád, hanem hadd lássunk téged mindenkor, hadd vessük tekintetünket ne csak a láthatókra, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, és a láthatatlanok örökké valók, és hogy tőled vegyük életünk döntéseit és eseményeit. Urunk, szeretnénk engedelmeskedni neked. Szeretnénk, hogyha a te hadseregedbe tartoznánk. Szeretnénk, hogyha nem dezertálnánk ebből a hadseregből. Szeretnénk, hogyha nem kímélnénk akár életünket sem, hanem hűségesek maradnánk hozzád, mint halálig. Mert, Urunk, a hadakozáshoz, a háborúhoz az is hozzátartozik, hogy előbb-utóbb jönnek a bajok, a betegségek, a nyomorúságok, az öregedés, és ezekben is meg kell állnunk. Kérünk, ajándékozz meg bennünket ilyen szilárdsággal, ilyen megállással. Így hadd könyörögjünk gyászolókért, és hadd könyörögjünk azokért is, akik betegágyon fekszenek, de hadd könyörögjünk azokért is, akik éppen örülnek, így hadd tegyük a te kezedbe ezt a gyermeket, akit ma kereszteltünk meg, és így adj vigasztalást gyászoló testvéreinknek is. Urunk, minden a te kezedben van, mi ezt tudjuk, de add, hogy ezt életünk minden pillanatában el is tudjuk hinni. Hogy, és ne csak elméletileg higgyük el, hanem gyakorlatilag is, hogy életünket a te akaratodra és a te ígédre tegyük fel. Urunk, megvalljuk, hogy ez olyan nehéz, olyan sokszor elkanyarodunk a keskeny útról, és elindulunk a saját utainkon, kérünk, hogy vezess vissza, úgy, mint ahogyan a jó pásztor is utána megy az elkóborolt báránynak. És Urunk, hadd tegyük a Te kezedbe országunk sorsát, országunk vezetőit, adj nekik bölcsességet ebben a nehéz helyzetben, és hadd tegyük a Te kezedbe egész Európát és az egész világot is, ezt a nagy felfordulást, hiszen egyedül Te tudsz békességet teremteni. Kérünk, Urunk, hogy a Te békességedet minél több ember megismerhesse. Köszönjük, hogy egyszülött fiadat éppen azért küldted el erre a földre, hogy a kereszten békességet szerezzen, hogy megbékéltessen téged, velünk és bennünket, Te veled. Kérünk, Urunk, hogy a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat is hallgass meg kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Ámen.
Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.